A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek könyvéből, a második fejezet első 12 verséből fogom felolvasni. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ímé, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van. És a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Kedves testvérek, hogy Isten igéjét ne csak hallgassuk, hanem szívünkbe is fogadjuk, gyertek fennállva imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, azért vagyunk most itt, mert szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk rólad egyre többet tudni, egyre jobban megismerni téged, minél inkább közel kerülni hozzád. És tudjuk, Urunk, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a lélek segít bennünket. Csak akkor láthatjuk, amit te látsz, hogyha a lélek azt megmutatja nekünk. És csak akkor tudhatjuk meg azt, hogy rólunk mit gondolsz, ha a lélek ezt megmutatja nekünk. Hálásak vagyunk azért az ígéretért, hogyha ketten vagy hárman összegyűlünk a te nevedben, ott vagy közöttünk. És mert ezt hisszük, Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy tedd alkalmassá most a szívünket, befogadni azt az üzenetet, amit nekünk akarsz mondani. Azt mondtad, hogy a te beszéded lélek és élet. Engedd meg, hogy most számunkra, bennünk is, a te beszéded léleké és életté váljon. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. részében, a 19-től 28-ig terjedő versekben. Így olvashatjuk Isten igéjét. Antiochiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívül, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Azután Pizidián áthaladva eljutottak Pamfíliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a templomban és a tévékészülékek előtt. Örülünk, hogy Pünkösd ünnepén együtt ünnepelhetünk. Az Isten tisztelet elején hallhattuk az első Pünkösdnek a történetét, ahogyan Isten az ő szent lelkét kitöltötte mindazokra, akik várták az Isten ígéretének a beteljesedését, amit Jézus Krisztus által megígért, amikor ő fölment innen a mennybe áldozó csütörtök napján. Mindez beteljesedett, és aztán a mai igében pedig, illetve az úrvacsorára, a tegnapi úrvacsora osztásra előkészítő bűnbánati hét Isten tiszteleteinek az alkalmain, néhány alkalmon legalábbis a most hallott ige szakasznak az előzményét hallhattuk. Hétfőn és szerdán Pál apostol első missziói útjának egy részét követhettük végig. Hétfőn annak voltunk a fültanúi, hogy Pál apostol Antiókiában prédikált, és arra kérték, amikor bement a zsinagógába az ott lévő zsidó hívő emberek, hogy mondjanak valami biztatót, valami buzdítást nekik. És akkor Pál apostolék oda mentek, és bizonyságot tettek Jézus Krisztusról. Az egyetlen és legfőbb üzenet az volt, hogy az Isten ígérete, ami az Ószövetségben áll, valósággá lett, Krisztusban beteljesedett, ezt a Jézus Krisztust, akit Isten megváltóként, szabadítónként küldött, azt megölték, de az Úr nem hagyta őt, a halálban feltámasztotta, és általa van mindenkinek lehetősége a mennyek dicsőségébe jutni, és bűnbocsánatban részesedni. Amikor ezt hallották az antiókiai zsidók, akkor azok úgy búcsúztak el Páléktól az Isten tisztelet végén, hogy nagyon örülünk, hogy ezt hallottuk, gyertek el a jövő héten is, szívesen hallgatunk újra. Örültek a kegyelem igéinek. Szerdán, a szerdai Isten tiszteletünkön folytattuk az utazást, és eljutottunk Pálékkal Lisztrába, ahol egy születésétől fogva béna ember gyógyított meg az ige hirdetés után, mivel látta rajta, hogy van hite meggyógyulni. A csodát látva aztán a tömeg áldozatot akart bemutatni Pál apostoléknak. Úgy gondolták ők pogány létükre, hogy itt pogány istenek jelentek meg, konkrétan Zeuszra és Hermészre gondoltak, és ezek a szerencsétlen pogányságban élő emberek azt gondolták, hogy ő általuk, ezek a bálvány istenek által történt a csoda. Egy gyógyítás, valamint a tömeg téves következtetése tükrében aztán megvizsgáltuk önmagunkat, hogy mi mennyire vagyunk képesek elszakadni a régi, testi beidegződésektől, bűnöktől is. Van-e erőnk szabadon követni Jézust, engedelmeskedni neki a nehéz helyzetekben? És azt már csak érintettük, amiről most többet olvastunk az igéből, hogy ez a gyógyítás, ez a csodatétel fájdalmas véget ért. Egyrészt azért volt csalódás, mert az ige hirdetés és ennek megpecsételése, a csodatétel, az nyomán az emberek nem Jézus Krisztusnak adtak dicsőséget, hanem a bálványaiknak. És aztán azt is láthattuk, hogy ráadásul Antiókiából és Ikóniumból átjöttek ide zsidók, és felhergelték a tömeget Pálék ellen, és meg akarták őket ölni. Pál apostolt meg is kövezték, és azt gondolták, már nincs benne élet, de Isten nem engedte, hogy idő előtt meghalljon. Tudjuk, hogy voltak az Úr Jézusnak szinte vérben forgó szemű zsidó ellenségei, akiknek annyi volt a céljuk, hogy ha már Jézus nem él, hiszen őt meggyilkolták, akkor öljük meg az ő követőit, az ő igéjének, az ő életének hirdetőit is. A Jézus neve tűnjön el örökre. Ezért lázították fel ezeket az embereket, és városról városra képesek voltak folyamatosan menni Pálék után, akár merre jártak, ezek mindenütt megjelentek, és elkezdtek hisztériát kelteni Pálék körül. Mindenféle rágalmakat mondtak róluk, csak hogy hiteltelenítsék az evangéliumot. Ezek az emberek tehát ide Lisztrába is eljöttek, és folytatták ezt a kegyetlen aljas tevékenységüket. Döbbenetes dolog ez azért is, mert ők is zsidó emberek voltak, csak úgy, mint Krisztus. Nekik is prédikáltak Pálék, ismerték az evangéliumot, Krisztus szenvedéseit, sőt a történelmi áttekintés, a zsidó múlt az őket még inkább megérintette. Mégis ellenségesek maradtak. Ezek az emberek tehát nem mondhatták, hogy nehéz nekünk elhagyni a bálványainkat, mint a lisztraiak, hiszen ők az egyigaz Istent követték, és mégsem értették a Krisztusban adott szabadítást. Mert a Szentlélek megvilágosító ereje nélkül az ember vak az Isten igazságára. A pogányok régi bálványaikhoz ragaszkodtak, a zsidók pedig a vallásukhoz. De csak a valláshoz. És éppen az volt a baj, hogy nem volt meg az élő kapcsolat az Úrral, mert ha meglett volna, akkor Isten az ő lelke által tovább tudta volna őket vezetni egészen Krisztushoz az ige hirdetések közben. De ezeknek valójában csak a vallás volt a fontos. Részvétel az Isten tiszteleteken, előlülés a padokban, a másik ember megítélése, ha valami büntett, a rítus, a liturgia, a vallásosság, úgymond gyakorlása maximálisan kielégítette őket. Így volt kerek az életük. Teljesen békés és kiegyensúlyozott életet éltek, legalábbis így gondolták, hiszen eljártak zsinagógába, megpróbálták betartani az Isten törvényét, találtak maguk körül mindig olyan embereket, akik náluk rosszabbak, hitványabbak, bűnösebbek, és kihúzhatták magukat. Hát azért mi jobbak vagyunk. Mi derekabb emberek vagyunk, mi rendesebb emberek vagyunk, hát a mi életünk rendben van. Boldogok vagyunk. Mi kell még? És ezt a látszólagos boldogságot, ezt a látszólagos kiegyensúlyozottságot zavarta össze a Krisztus evangéliuma. Amikor Pál apostolék azt mondták, hogy teljesen mindegy, hogy te mennyire tartod be a törvényeket, teljesen mindegy, hogy te mennyire hűséges templomjáró vagy, vagy zsinagógajáró vagy, ha nincsenek Jézus Krisztusban megbocsátva a bűneid, sajnos ez nem sokat fog érni. A végelszámolásnál bal oldalra állítanak téged. Ezek az emberek nem voltak hajlandóak megalázkodni az Úr előtt. Kedves testvérek, a kialakult vallásos képből is sokszor nagyon nehéz kiszakadni és eljutni Jézus Krisztushoz. Mert Krisztussal járni nem lehet megszokás. Vele teljesen új életet kell kezdeni. Ezért, amikor hallják a zsidó emberek, hogy Pálék prédikálnak, és azt mondják, hogy egy új életre van szükség, akkor azt mondják, nekünk ez nem kell, tűnjön el a világból. Jézus már nem él, és ne éljenek azok sem, akik róla tesznek bizonyságot. A Szentlélek nélkül így ugyanolyan vakok. Pünköstkor ezzel is szembesülnünk kell, hogy mit jelent nekünk a keresztény élet. Különbek vagyunk-e, mint ezek az emberek? Annyiban biztosan, hogy nem vagyunk a Krisztus ellenségei. Mi, akik itt vagyunk, vagy a tévé előtt megnézzük ezt az Isten tiszteletet, ez az egy biztos. A Krisztus ellenségei nem vagyunk. Az biztos, hogy az Úrral szimpatizálunk, a kereszténységgel szimpatizálunk, szeretjük őt. De vajon nem lett-e az évek vagy évtizedek során a keresztény vallás számunkra csak vallás? Csak vallás. Van-e élő kapcsolatunk Krisztussal? Óriási kísértés ma, vallásos vagyok, járok templomba, találok magamnál sok-sok rosszabb embert. Érezzük, ugye? Ugyanaz, mint 2000 éve. Zsidók ugyanezt mondták. Vallásos vagyok, zsinagógába járok, van nálam sok rosszabb ember. Mi baj lehet? Ugyanez megkísért ma is bennünket. Minden rendben van. Van bűnöm? De hát gyilkos nem vagyok. Olyan szörnyű nagy dolgokat nem teszek, mások még nálam is rosszabbak. Ez nem élő kapcsolat az Úrral. Ez vallás, ez rítus. Életé a lélek által válik. És amikor azt mondja valaki, hogy én gyakorlom a vallásomat, az sajnos elsősorban erre vonatkozik sokszor. Eljárok templomba, meg ehhez hasonló. De az, hogy gyakorlom a vallásomat, azt kell, hogy jelentse, Jézus Krisztussal járok minden nap. Pál tehát a zsidók megkövezik, és ennek hatására majdnem meghal. Egy másik igehirdetésben elmondtam azt, hogy a megkövezés az azt jelentett, hogy addig dobálták kővel, amíg élet van benne. Ez azt jelenti, hogy olyan mennyiségű és erejű kődobások érték az embert, hogy valószínűleg a rengeteg csontja összetört az illetőnek, lefoszlott róla sok helyen a bőr, meg ilyenek. Ez borzasztóan meggyötört, összetört emberré vált, ha valaki, mint Pál apostol is túlélte a megkövezést. Meg is voltak győződve róla a Pált megkövezők, hogy meghalt. De végül látjuk, hogy életben maradt, mert Istennek még terve volt vele, és a 20. versben ezt a döbbenetes dolgot olvassuk, amin talán Biblia olvasás közben könnyen át is szaladunk. Amikor körülvették a tanítványok, fölkelt, és visszament a városba. Testvérek, melyikünk tette volna meg ezt? Ki lett volna az közülünk, aki azt mondja, hogy most köveztek meg, ok nélkül, semmi rosszat nem tettem, a legjobbat hoztam el nekik, a Krisztus evangéliumát hirdetem, ezek meg hálából meg akartak ölni. Ki az, aki közülünk oda visszamenne? Még Jézus is azt mondta, hogy ha valahol nem fogadnak be titeket, még a port is verjétek le a lábatokról. Pál meg visszamegy. Hát nem döbbenetes? 22. versben olvassuk a választ. Azért megy vissza, írja az ige, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Azért megy vissza tehát Pál apostol, hogy megmutassa az ott élő embereknek, hogy a Krisztus evangéliuma, amiről prédikált, az igaz. Az nem duma, az nem beszéd, hanem képes az életét újra kockára tenni Jézus Krisztusért. Mert olyannyira igaz az, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és a bűnei megvannak bocsátva, és örök élete van, hogyha most újra jönnek ugyanezek az emberek is megkövezik, akkor annyit fog csak mondani, hogy Uram, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet, és megyek az Úrhoz. Olyan biztos, olyan rendíthetetlenül igaz ez, hogy én most azonnal képes vagyok meghalni miattatok, ha kell, ha szükséges, mert tudom, hogy én nem a semmibe fogok kerülni, nem a nihil következik, nem egy tragikus, szerencsétlen sorsú emberként fogok elpusztulni, elmenni ebből a világból, hanem az én drága megváltóm vár engem a mennyek dicsőségében. Ezért megy vissza. Óriási dolog. Semmi más nem képes az embert erre buzdítani, erre vinni, hogy ilyet tegyen. Ilyen őrültséget, mert ez az. Látszólag ez egy őrültség. Meg akartak ölni, és visszamegyek ugyanoda. Minek? És azt mondta, azért megyek, hogy lássátok, hogy igaz a Krisztus evangéliuma, és lássátok azt is, nyomorúságok által lehet bejutni a mennyek országába. Krisztust megölték, engem megköveztek, és azzal számoljatok, hogy ha beálltok ebbe a sorba, rátok is várhat hasonló. És volt is, tudjuk, történelemből is tanultuk. Aki teljesen ateista világnézet szerint nevelkedett, az is megtanult a történelemből, hogy annak idején a keresztényeket oroszlánok elé, meg gladiátorok elé dobálták a hitükért. És ezek az emberek imádkozva adták át az életüket Krisztusnak. Pál apostol visszament, és azt mondta, lehet ez vár rátok is. És a döbbenetes, hogy egy csomó ember azt mondta, ha ez vár ránk, a feleségeinkre, a gyerekeinkre, akkor is Krisztusnak adjuk az életünket. Ez egy fantasztikus dolog. Kedves testvérek, pünkösd a Szentlélek nélkül, ez nem megy. Szentlélek nélkül csak azt lehet mondani, hogy őrült volt ez a Pál, egy fanatikus. És hogyha valaki más közülünk valami hasonlót tenne, ugyanezt mondanák, vagy mondanánk rá. Ránk is sokszor igaz, hogy sok nyomorúságon át jutunk az Isten országába. A keresztény hit az egy állandó küzdelem önmagunkkal, bűneinkkel, kísértésekkel, és sokszor, legyünk őszinték, a másik emberrel. Megbántjuk egymást, megbántódunk. De azt mondja az ige, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Pünkösd van, és emlékezünk az első pünkös csodájára, ezért is hallottuk az Isten tisztelet elején a pünkösdi történetet. Felidézzük ennek az eseményeit, illetve más bibliai történeteket, amelyek megmutatják, hogy az ősegyházban mennyire élő volt a Szentlélek munkája. Nagyszerű és felemelő ismeretek ezek. Egy kicsit talán még büszkeséggel is tölt el, hogy hát ilyenek a keresztjének, és mi ezeknek a leszármazottai vagy követői vagyunk. De a pünkösd azt jelenti, hogy a Szentlélek ma is jelen van. Megtapasztalhatunk általa egyre többet Jézus jelenlétéből, hatalmából, szeretetéből. Sajnos magamon és sokakon érzem, tapasztalom, hogy Isten lelkét keveset hagyjuk az életünkben munkálkodni. Keveset hagyjuk. Keveset adjuk át az irányítást. Bizonytalanság, feszültségek, idegeskedés, tétovázás, sokszor ezek jellemeznek minket, aminek nem kellene. Pünkösd azt jelenti, hogy mindez megváltozhat. Hogy Jézus ígérete ma is valóság. A Szentlélek által jelen van, és élő kapcsolatra vágyik velünk az Úr. Mindig el lehet kezdeni. Például ma is. Most is. És ez azt jelenti, hogy nem csak többet olvasok Bibliát, nem csak többet imádkozom, természetesen ez is fontos, hanem azt is jelenti, hogy elkezdek beszélni erről az élő reménységről, ami bennem van. Elkezdem elmondani másoknak. Merek bizonyságot tenni, mint Pál apostolék. És ha ezt mi megtesszük, Istennek hála, minket nem fognak a hitünkért megölni. Nem jellemző ez. Nem fog senki az életünkre törni. Lehet, hogy van, aki megmosolyog azért, hogy mi ezt komolyan elhisszük, hogy Jézus él, meg ehhez hasonló, de higgyük el, lesznek nagyon sokan, akik örülni fognak, akik szívesen veszik, akik hálásak lesznek. Egy nagyon kedves fiatal ember, Pintér Béla írta azt az éneket, aminek a szövegét most elolvasom, ami egy kicsit példa arra, hogy milyen egyszerűen el lehet ezt kezdeni. Vasárnap reggel rajtam van az ünneplő ruhám. A cipőm kifényesítve az előszobában vár. Az autót is lemostam, nálam van a legszebb Bibliám, minden készen áll. Rajta indulás. A szomszédom minden vasárnap reggel füvet nyír. Hangosan köszön, odahívott, s néha-néha sírt. Elmondta, ami a szívét nyomta, csak néztem rá, és zárva volt a szám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám. Úgy éreztem, nem hiteles tőlem a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van is, várnak rám. És végül azt mondja, indulj el, hirdest, hogy van remény. A szomszédodnak tudnia kell, kiben hiszel. A szomszédodnak. Nagyon sokszor azt gondoljuk, mikor azt mondja egy lelkész, hogy el kell mondani a bennünk élő reménységet, hogy hát nem vagyok én misszionárius, nem mehetek Zambiába, vagy Ekvádorba. A szomszédodnak tudnia kell, kiben hiszel. Testvérek, pünkösd véget ér, de nekünk ez a nap inkább legyen a kezdet, ne a vég. Az ünnep véget ér, de valóságban kezdődjön el a lélek szerint járásunk. Vágyjunk, kérjük az Úr jelenlétét, és engedelmeskedjünk neki. Kezdhetjük azzal, amire az ige is, és az ének is biztat, elmondhatjuk az élő reménységünket. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te ígédet, hálásak vagyunk az üzenetért, amelyet nem is olyan könnyű nekünk megemészteni. Mert amikor azzal találkozunk, hogy a te követésed nem csak áhítatos, kegyes légkört jelent, nem csak vígasztalást, megnyugvást, békességet, örömöt, áhítatosságot, hanem áldozatokat, akár még az élet áldozatát is, akkor egyszerűbben talán egy kicsit meg is ijedünk. És rögtön az első gondolatunk, milyen jó, hogy bennünket nem fenyeget, hogy bennünket valaki üldözni fog, bántani fog a hitünkért. Urunk, ugyanakkor mi még egy lesajnáló mosolyt is szégyenlünk. Nem merjük nagyon-nagyon sokszor vállalni azt, hogy mi benned hiszünk. És ahogyan ez az énekes is megvallotta, sokszor nem csak a félelem tart vissza, hanem az életünk. Érezzük, hogy nem hiteles. Nem hiteles, ahogyan beszélünk rólad, és amit mondunk rólad, mert amit mondunk, az maga megítél. Amikor azt mondjuk, hogy add át az életedet, és légy Krisztus követője, érezzük, hogy mi is össze-vissza sántikálunk, táncolunk, akarunk téged is követni, de közben csábít a világ, olyan jó lenne azokba a dolgokba is belemenni, amikbe mások belemennek, úgy kiélvezni az életet. És nem hisszük el, hogy amit te adsz, az még ennél is sokkal több, és hogy nem lemondást jelent téged követni. Így imádkozunk hozzád, hogy erősítsd meg bennünk, és minél inkább áraszd ki a te szent lelkednek az erejét, a hatalmát az életünkben. Töltsd be bennünket általa, Úrunk, és add, hogy legyen örömünk és vágyunk a veled való beszélgetés, az imádság, az igeolvasás, és Úrunk, buzdíts, bátoríts arra is, hogy merjünk és tudjunk rólad beszélni. Munkálkodj bennünk, hogy minél hitelesebb legyen az életünk. És segíts abban is, hogy bemerjük vallani, ha valamiben hibázunk, ha bűnöket követünk el, mert mások számára is lehet vígasztalás, hogy mi sem vagyunk tökéletesen hibátlanok. Így segíts, Urunk, teljes és veled élő kapcsolatban lenni a teljes életre. Könyörgünk hozzád, Urunk, így azokért, akik most nincsenek közöttünk, áld meg azokat, akik a családjaikkal, szeretteikkel vannak, akik elutaztak meglátogatni nagymamát, rokonokat, tedd az ő ünnepüket is teljessé, és imádkozunk azokért, akik betegek, akik most is kórházban vannak. Kérünk téged, Urunk, hogy vígasztaló, gyógyító kegyelmeddel látogasd őket. És könyörülj, Urunk, a gyászolókon, segíts nekik, hogy általad, benned bízva tudják elengedni azokat, akiket te elszólítottál mellőlük. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, unokáinkat, a következő nemzedéket. Mi nem tudjuk, hogy mi vár rájuk, de hisszük, hogy akik téged szeretnek, minden a javukra van. Adj így reményteljes életet, jövőt mindnyájunk számára. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.